but to the grace they lack. A good fell is le ugyanaz, Heraklitus. Kant szerint a filozófia építkező tudomány. Talán torony? A tornyok, a szépek, a legmagasabbak, a terebélyesek, az eget szurkálók, a felhőket karcolók is időnként összedülnek, olykor lerombolják őket. De aztán az utánok és az utánok jövők új építkezésbe kezdenek. Hány ezer éve rakosgatjuk tégláinkat egymásra csökönyösen, ízadva, óbégatva, káromkodva. Mikor is volt az a tegnap, amikor valamelyik szőrös ősünk harrakásba kezdett? Azóta megszállottként rakjuk, csak rakosgatjuk, mindenféle holmit egymásra halmozunk, hogy tornyok a teveink. Ex segi monumentum ere perennius. És egyre mélyebbre nyúlunk, mindenféle anyagért, történelem szilánkokért, hogy azok rakásain messzebbre láthassunk a jövőbe. Miféle jövőbe? A másokéba leginkább, mert a saját jövőnket elsegetjük, hiszen abban csak is a magunk őszinte megismerésével nézhetnénk bele. Ehhez pedig nincs kedve, mert magunkról még halálunk előtt a jót, csak is a jót, vagy az apró, lényegtelen semmiségeket kívánjuk tudni. Világunk csak annyi, amennyi a története. A végtelen világban az egyén végtelensége a képzeletben hatványozható történések végtelen sorából adódik. Az ember saját történeteinek szereplője és továbbesélője. Szeretnénk, ha életünk része volna a világ történetiségének. Isteni válásunk vágya nem ismer határt. Történeteinkből olyan magaslatot kívánunk építeni, ahonnan nem csak kicsi világunk, hanem az egész világteremtés belátható. Mindent azért látunk, ahonnan nézzük. Ha Biblia felül nézzük a múlt történéseit, a hatnapos teremtés előtti idő az alkotó lelkének ködébe burkolódik. A történész a vörös tengeri vízválasztás nem kinézheti a Kanáról, a Színájról vagy a Golgotáról. A valóság magasabb csúcsáról kell szemlélnünk a múltat, hogy 100 000 éveket beláthassunk. A mennyei Isten lába előtt leborulva sem láthatunk messzebbre, Isten, ha van, a logikában rejtőzik, írta a legértelmesebb Stein. Esetleg álmodunk-e valamiféle égi lajtóját, amelyen az ég angyalai fel és alá járnak. Próbálkozzunk, kapaszkodjunk mi is ennek a lajtornának tudományette korhadó fokaiba, és várjunk a magasságos Urának azományozó jó indulatára. Rédi bácsinak igaza van, amikor arra figyelmeztet, hogy hagyjuk az egyoldalú emlékezetet, tanuljunk meg felejteni, teremtsük magunkban szövetséget az emlékező és a feledni tudó énünk között. Elégedjünk meg az ész jéghideg csúcsainak magasságaival, ahonnan belepillanthatunk a történetiség tökéletesen új látványába, pillanatnyi életünk idejére nyugodtan elfogadhatjuk, hogy a történelem létmondja az elbeszéltség. Élünk és mesélünk. A történeteket elegyítjük a képzeletünkben alkotott történésekkel, hogy saját világunkat megteremthessük, álló világunk teremtő isteneként szüljünk a hétköznapi élet elviselését, megkönnyítő önbizalom darabkákat, teremtsük a saját képünkre kozmoszt, ahol a mi igazságunkért törvény. és lőnek ezek után, megmondták Józsefnek, íme a te atyád beteg, és nem vivé el az ő két gyermekét magával, mert Jákob azelőtt nem érdeklődött az unokáiról, látni sem akarta őket, csupán az első fiú érkezésekor mutatott némi kíváncsiságot. Utája van-e? Kérdezte a szép nagy szemét még nagyobbra meresztő mennyétől. De az asszony nem szóla, hanem bánotta fel a szemeit, és lelkében még inkább eltávolodik az ő apósától, aki a kezdetek óta nem akarta őt mennyire, hanem arra biztatta az ő első szülött fiát, hogy becsületes kommunista családból régi illegális harcos barátjának szemüveges barna lányát vegyen nőkül, aki ékes szavakkal felvázolt elképzelése szerint egyértelműen baloldali érdem, és majd a proletár diktatúra élcsapatába való utódokat szűr, olyan talpigott nehatosokat, akik a kommunista vezető nagy forgalmal képzelt út építőinek előjárói lesznek. De József nem követte az atyát, mert megigézték a lány talandójás nagyságú szép szemei. És akkor szól a kommunizmus éli látomásban, és szólítá őt. József, József, ő pedig felfelé, én hol vagyok, és mondta, én vagyok a te Istened, a te atyádnak Istened. Ne félj menni a szocializmusba, mert nagy népét tettelek ott téged. József itt a látomásokban, és lemene a szocializmusba az ő atyával egyetemben, bémene a városba, és ott él egy darabig a maga választott a feleségével, aki kisiparos csizmadi a családból való volt, az abja börtön viselt ember, mert otthoni fusizott alpalása, ahol anyagokat lopott az államosított bőrgyárból, és azért még párti erőtségétől is megfosztották, nem szerette a hatalmat, és a hatalomot tartozó József féléket ki nem állhatta. Ezért maga sem vett tudomást a fiatalok házasságáról, és arról, hogy József fiakat nemzett is atyához hasonlóan élte hétköznapi életet. Aztán kinyílott a szemük, és látták, hogy az, amiben éltek, nem az volt, aminek mondták, hanem a hatalmaskodás egyik együgyű, de fölötték brutális formája. De mi gyakartuk, mondta Jákob, és enyhe szédületet érzett, fenekére huppant, ágya mellé esett, dőlött, zuhan. Vesztét érzi, fájdalmasan fejajdula. Anyám, anyám, ó, miért hagytál ennek? És azt kívánná, hogy József fogja be az ő szemét. József pedig nem vihette el magával férjét, mert az egyik lánynak született, az első szülöttet pedig legénykorában megölte egy bakasnak átadott őrmester lelkű kapitán, aki József üldözéséhez szerződött, hogy belőle a fáraó szolgálatára besugott nevelje. De mert József nem ringatták kőbölcsőbe, a fáraó elé merészkedett, és elpanaszolta a kapitányával zsárt őrmester lélek túlkapásait. Fejét csóvált a fáraó, és egy éves számüzetéssel sújtotta az ő kapitány szolgáját, de hatalmát meghagyta ő neki, hogy az apa védkét a fiúban halálos csellel büntetesse. József tehát egyedül állt az apja ágyánál, aki jobb hián medence csonttöréséről palackozott. Kelj fel is járt, szólt József bibliai hangon. Ajaj, jajgatott a kopasz Jákob óriasan, és sehogy sem akarodott neki felkelni az ágyból, amely menedékül szolgált a diktatúra éve alatt, ahova szerény véleménye szerint jobb lett volna már a sötét illegalitás évei után rögtön a demokrácia kitörésekor meghúzódnia, elbújdosnia a rekámi libatollal tömött vantalárosos kézi munkával díszített nagy pármái és a dombként pöfeszkedő dunna gyűlésektől, valamint más ott tájhatós tettektől félreeső puhaságába. És akkor lábra állítá József adő atyát, a hónallány udavala, és háromszor megkerül vele a szoba közepére állított éberfel a fekete asztalt, amikor is leomlottak előttük a képmutatás falai. A medence csöntörés egyelőre elmarad, szólt medikus határozottsága József. Csodálkozott Jákob, és elfelejtett jajgatni, de visszakívánkozott az ágyba, mert az ország rendszeretett fia éppen akkor menekült helikopteren egy kaszárnya udvarra, ahol feleségével együtt géppisztolya rostával juggatták, vérét vették, hogy az elfolyt literekkel próbálják kiegyenlíteni azt a temérdek vért, amit hűszolgájúval együtt a maga választott a nép hű fia szerepében tetszelegve a néptől elszívott. Akkor történt, hogy a tévedések elkerülése véget Jákob fennhangon kijelentette. Református vagyok. S hogy ez mennyire nem a hit dolga volt, azt a nyomban következő ájult csend mutatta. Az ájult csend a semmi csendje. Ez a kijelentés ugyanis pillanatok alatt feloldódott abban a másfél évvel az előtt kissé harsány hangot tett krédóban, amit a prostatájának méreteit feltérképezendő, a sengében gumikesztyűs kételkutató orvológus előtt a változó idők szavát semmibe véve tett. Kommunista vagyok. Mindent kibírok. A párton kívüli Hippokratész nem hatolott meg, hanem kissé megbigyörgette Jákob gyümmirigyeit, és imigyen szóra. Az a maga baja. Hát, szóval az bizony a maga baja. Gyulladás ellen pedig van orvosság. Halálnak kövisse máshonnan leselkedett a jó Jákobra. Rá kell láthatatlan fuglánkja szögezte az ágyába. Jákob második feleségének pedig ez a történet. A nyárát szeredei bíró legkisebb lányát hajdani szokás szerint Erdőelve fővárosába küldték, hogy szolgálatban érjék eladósorba, és amikor kitanulta átadásra járó tendőket, gazdag legényt találjanak neki, aki az ács mestersége gyakorolva méltó legyen majd a megváltó magáldozat nélkül nyert fiának világhíréhez. Rákenek pedig jól felvitt az Isten a dolgát, mert főtér ivérházas gazdához tegődött, ahol a nagy nagyságos asszony kegyeit elnyerve a konyhai bevásárlás mellett a házbérbeszedés úrhatnánságra szoktató teendőit is gyakorolhatta. Rövid idő alatt kitanulta a felfelé lesütött szemű szófogadó, lefelé pedig a szemfelé pimaszkodó cselédviselkedés, és a cselédtársasági életben is nagy önbizalmat mutatott vasárnapunként, amikor a főtér cselédkorzsáján illegette ördögfoltos nyakát és bakáját. Vörös anyagyegyből az említett helyen kettő volt neki, és mert leszokott a pihuásról, ezek az élete folyamán inkább kiütöttek hófehér fehérvégbőzé. Rákel egy mészáros síján szűkébe volt a férfi illatnak és akaratnak. A mészáros a vágóidon hörpölt marhavértől és Rákel neveitől felpesdülve heves próbálkozásokkal próbált érvényt szerezni a buddhisták mintájára imádságként maga elé mormolt bíztatásnak. Rá kell mászni. Rákelnek pedig ettől néha felakadtak a szemei. Előtte és utána ez sokfelé veti szemeit, forgatta vala, mint a bekerjedt pulyka, hogy díszesével rátaláljon. Jákobra is sűrűn pillogatott, aki szép termető, szép arcúval. És a mészáros erősbődő nyomakodásaira késlekedett kimondani az oltárit, vagy a bibliait. Állj vele! A mészáros pedig a főtéri templom bokrai között éppen 35 méternyire a nagy főtéri bérházától, és néhány évtizedre a 20. század kezdetétől a második világháború előtti esztendőben sietősen olyan erőszakosan és ünnepietlenül beakasztatott neki, hogy az izgalmas vasárnap után rá kellene csütörtökön is vissza kellett mennie, hogy újból pöröly tartó pozícióba álljon, és akkor már az első lökéseknél meg kellett ígérnie a következő vasárnapot is, ha jót akart. Akarta bizonyára. De legalábbis nem bánta. Ezzel párhuzamosan Ránkel beiratkozott a helyi népi találdába, és miközben a magas cét ostromolta, Jákobra függesztette felületesen vigyázó szemeit. És Jákob, aki nappal ácsolt, ha volt métesnéként pedig népdalokat énekelt, a főtérő nyíló nyugati utcáska modern bérházának szutarényán bérelt lakást, ahol kíváncsiságára hivatkozva Ránkel a piacra menet meglátogatta őt. És lefeküdének ők egy kicsi időre. Sietősen persze. Aztán a piaci bévásárlások után visszaútján ismét felkelt Rákelben a kíváncsiság, amit Jákob nem bízhatott a Szentlélekre, mert az nem mindenkor jöhetett el, hanem tehetséget mérten kielégítette azt. Rákel pedig két mester között a hármesteri teendőket is ellátta, ügyeskedett, jól forgolódott. És teherbe esett. A mészáros törvendetette meg először a hírrel, amire csütörtök révén rögtön egész vasárnapig kiment belőle a marhavé, elült és az eljövendő szemületre hivatkozva kimentette magát. Elveszett? Kérdezte a barátja. Elveszett? Kérdezte a mészáros Rákelt. Rákel pedig még egy lapot kért a 18-ra. Jákob pedig azért lett második a sorban, mert azonban a hetekben munkanélkülés lévén nem volt mivel fizetni az első szülött fia gondozására felfogadott öregasszony. Az idős asszonynak kevés volt a betegség falatja, felmondta a gyerektartást és azzal vádolta Jákobot, hogy a fia indiai nyelvletkéit sem fizette ki. Így került József az apja a futerén lakásába, ahol a belső udvar örök árnyékos cementpadlóján hindut hozva, órákig kicsülve gondolkodhatott, napfényesnek óhajtott jövőjéről. Rákel pedig felveti az ő szemét és fohászkodik, hogy jobb sorsa legyen. Akkor történt, hogy a korszokása szerint Rákel cselétársát, Erzsébetet is megszállta a meghoghatatlan Szentlélek világi neve nincs helytartója, és kegyeiből részesülve ő és teherbe esik. Rákellel együtt kevés ideig szomorkodtak vala, és taníták aztán egymást arra, hogy miként kell gyereküknek apát, maguknak pedig férjet szeretni. Rákelnek sikerült. A gyengébb ellenállás vonalán jutott a házasság révébe, és Jákob megbékül a gondolattal, hogy második asszonya lett. Egy szombaton magukra öltötték a lalárdai öltözékük, elbúzoztak a nyárán menti faluba, Rákel szüleit. A gyerek Józsefről és annak félkéz a Rákel kötény alatt kapcsoló féltestvéréről ott is elfelejtettek szólni, mert a szülők örömét és a maguk jövőjét nem volt szívük rögtön romokba dönteni. A gyeregács azzal vigasztalodott, hogy vejében kollégára lehet, az anyossá avazsát Rákel, mama pedig annak örült, hogy lánya városi asszony lett, urak és hölgyek között járkálhat egész életében, amivel bírónéhoz illően időnként eldicsekedett a faluban. A fiatalok a szülők áldását kérték és kapták a hivatalos papírok beszerzését, és az egyházi áldást Jákob anyagi nehézségekre hivatkozva meghatározatlan időre elhalasztotta. Rákel még abban a hónapban búcsot mondott a cselédsorsnak, és megköltözik Jákob szüterén lakásába. Asszonyoskodott, főzött, mosott, takarított, és még a gyerekről is gondoskodott. Jákobot is elbájolva felvette a kismaha nevet, magát úton útfélen, de Jákob előtt minden egységes alkalommal kismamának nevezte, amit az első szülött tudat csak minden alkalommal konok hallgatásra fogadott. És amikor eljött az ideje, orvosnak is látnia kellett a terhes anyát. Az orvos pedig összeült a szemöldökét. Rá kell ördögtől való boszorkány forcsai környékén, aztán egész testén apró piros foltokat fedezett fel. Gyerekbetegség, rózsaimről, állapította meg az orvos tárgyilagosan. Hány éves meg angyalom? Kérdezte kedélyesen, mert jó kedvel gyakorolta a nőgyelőm hivatását. 24 lebegte Rákel. Ács Rákel, 24 éves, ismételt a doktor, miközben beírta nevét az állapotosok nyilvántartásába. Maga még nagyon fiatal, szülhet még rakás gyereket. Azt ajánlom, ezt ne hagyja meg, rizikos, a rózsahimlő miatt. Rákel szomorú képet vágott, gyorsan felöltözött, és ilyetve elhagyta a rendelőt, ahova többé nem kívánkodott. Az elkövetkező hónapokon gyakran hüppögve omlott Jákob mellére, hogy pártkapcsolatukat valamely pecsétes hivatalos papírra véglegesítse. Jákob a templomi esküvőt meggyőződése ellenesnek és ragján alulnak nevezte, a városházi házassági bizonyítvány pedig szükségtelen cifrálkodásnak. Így aztán a keskeny szalmazsákjukon töltött éjszakák zihálásait és visongásait Rákel gyakori dobogása követte, amit Jákob saját férfiú képességeinek a javára írt, Rákel pedig nőjessége kudarcának, bájai hatástalanságának könyvelt el. Terhessége 5. hónapjában, amikor a gyermeket elvenni már nem lehetett, rájött, akkor bibliaian család szerető, a gyermeknek tehát meg kell születnie, és akkor papira vagy anélkül férje, ura, házastársa is lett. Akkor már javában folyt a világháború, bombák hulltak a valamiért ellenségesnek nevezett városokra, temettek harcérére, temettek otthon, és temettek az álmok szülészetén. Azon a nyár végén az óvárosi hentes meghalt a hitel tábláján, valaki felháborodva a politikából utcára csorduló szebb jövő köszönése, a második szót áthúzva kiegészítette a feliratot. Meghalt a jövő. Amikor megkapta a katonai behívót, gyorsan elintézte a formaságokat, és házassági igazolvánnyal örvendezette meg Rákelt. Ezt a papírt a mihez tartás véget magam helyett hagyom. Ha nem térnek vissza, magadra nem maradhat, most már papírod van róla. Én Rákel fiat szült Jákobnak. Nevezték Pálnak. Farkastorkú volt. Rákel az orvosok iránti érzet ellenfelvével tépte a száját, mert annak a nőgyógyásznak, aki eltanácsolt a szüléstől, igaza lett. Azt terjesztette a szomszédok körében, hogy a szülés fogóval ráncigálta ki belőle az 5 kilót izdekált gyereket, ő tépte szét a száját. Jákobot orronyes alatt érte ottól a hírnek fele. Örült, hogy fia született, és a család iránti felelősség fütötte szánalmas hazafelé vándorlásában a hómezőkön át, de lehet, hogy azért sikerült ábor végén épségben hazatérnie, mert kíméletlenül üldözték a pofajkás moszkát. Halála napjáig üldözték, még pondróként szaporodó álmaiban is. Rákel történetének újabb, kevésbé bükkes fejezete kezdődött, amikor erásnő lett. Az utcai nőszervezetben választ vezető megbízatát. Fentről kapott időszerű jelszavakat hangoztatott a többi elvtársnővel együtt, a gyűlésnek nevezett teádásokon. Az egyik békés napon a betegnyugdban menekült Jákobot meglátogatta az egykor népes rendei Rolnai Radulescu család, egyik haláltábort megjárt tagja, és arra kérte, írja alá az elévetett nyilatkozatot. A nyilatkozatban az állt, hogy már az illegalitás sötét éveiben nagyon jól ismerte Radulescu Martin, akkor Renner Móri gyártását, akivel együttműködött a sejtben, és röpcidulákat is szóltak számos alkalommal és számtalan helyen. Nem tudom aláírni, mondta Jákob betegesen. Felkede, érdeklődött együtt érben a kis vörös ember. Majd segítünk. Én hiszen nem is ismerem magát, méltatlankodott Jákob. Majd meg fog ismerni. Sokan voltunk akkor, fedőnevet viseltünk, futólag tartottunk szoros kapcsolatot. Így az ugye, hogy nem volt szabad tudnunk egymásról a konspiráció miatt? Hadadt a kicsi vörös ember, mosolygott, és kitartóan pátyolgatta a Jákob vállát. Aztán elővett egy hasonló nyilatkozatot. Az aláíró Anka Ervin az illegálitásban angolul bizonyította, hogy Radulescu Martinnal volt rendben Móriccal együtt dolgozott a sejtben, és röpcedulákat is szóltak számos alkalommal, és számtalan helyen kitűzték a vörös zászlót. Én bizony Anklótot sem ismerem, mondta Tét tovább, mint a kivégzetes hibáját beismeri. Röpcét királlyal és Szabó Palival szóltam egyszerre a fűtőház mögötti fertályban. Úgy van, megvan, a fűtőház mögött, lekesett a kis ember. Baj van, álljon meg a menet, szólt higgadta Jákob, és szétállt a karját. A kis ember gyorsan odaugrott, ölelkezett az ágyban fekvő emberre. Testvérek vagyunk, jártársak, együtt jártuk a nehézség poklát, tartsunk össze a jóban is. Jákob lesepette magáról a kis embert, és vele együtt a lelkesedést is, amelyből azért ráragadt valamennyi. Én tényleg nem ismerem magukat, mondta szomorúan, és a fal felé fordult. Erre a test kiodalgotta a szobából. Néhány nap volt, amikor a piacon találkozott rá kellett, boldogan újságolt, hogy rátalált egy kiváló jártársa, aki ugyan nem volt egyszer sem a fűtel mögötti negyedben röpcélni, mégis aláírta a nyilatkozatot, és Ankrauttal ők is aláírtak egy-egy nyilatkozatot, úgyhogy nem sokára mindhárom már megkapják a régi harcosoknak járó külön nyugdíjat. A Jákob csóválta a fejét, neki a fáraó kegyelméből már járt a különleges nyugdíj, de Rákelnek az Isten pénze sem volt elég, ezért aztán keresett két olyan embert, akik bizonyították, hogy az illegális Jákob feleségével együtt röpcét szóltak a fűtjárt mögötti vasutas negyedbe, és május elsőn kitűzték ott a vörös zászlót. A másik onnantól kezdődően Rákelnek, aki életében hivatalosan háztartásbeliként tartottak nyilván, nem hivatalosan, pedig meghatározatlan ideig az ősidői mesterséget gyakorolta, hát nyugdíjat hozott a postás. József gimnazista korában találkozott egyszer az utcán Király Ferenccel, aki elcsodálkozott, hogy mennyire hasonlít József az apjára. A fiúnak eszébe jutott a ősítettnek beülő röpcédés. Király bácsi legyintett. Így, fiam, mi akkor úgy féltünk, hogy zapszemet sem lehetett volna felekünkbe dugni. Apát tördugott a zsebébe, és fogadta, hogy élve nem adja meg magát. A zászlót pedig, miután anyádat kétszer is megpróbáltuk feldobni a villanvezetétbe, és mind a kétszer visszaesett, gyorsan összegöngyöltem, és bedugtam a fűtőház kerítése alá. József aztán azt is megtudta, hogy sem királybácsi, sem az édesanyja nem kért a különleges nyugdíjból, hanem a mindenkinek járó, a különlegesnél ötször kisebb jári nyugdíjot engedték, az a tőzsdei időkben éppen csak valahogy a életüket. Rá kell öreg korára és hülyen kitartott Jákob mellett. Áldozta neki a kosztot és az újságot, megengedte, hogy a szomszéd a sakcsatákat hívva hajnali. De a rendszerváltás után megszűnt a különleges nyugdíj, és ezzel oda lett Jákob becsülete. Rákel napokig be sem ment hozzá, a szoba ajtaját becsukta, hogy ne hallja Jákob egyre panaszosabb hívását. Rákel, 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 kellene. Jákob időnként, amikor a napi ajszák szünetében Józsefben nézett hozzá, panaszáradatot zuhított rá. Hát nem engedi már, hogy rá, neki már nem kell, enem sem áll, és nem akarózik neki kivinni az ágytálat. Nem sok van már hátra, kibírhatná még azt a kis időt. És Jákob akár az elmúlt 20 esztendőben szánta arcot, súlyból elsírta magát. Halálának közelségét a diktatúra propaganda fogásainak mintájára csökönyösen addig kívánta ismételni, amíg belesújkolhatja környezetébe. Így akart irányítani mindenkit, hogy gondolkodás nélkül szolgálatára legyen. József Borbét kerítette. Csontos szika csápat, nyugdíjas apróság volt a Borbé, kopott szerszáma is arról árulkodtak, hogy fő foglalkozásként többnyire hullaszépítést gyakorolja. Jákobot kivittek a konyhába, ahol kedvére ültették. József sűrűn biztatta a Borbét, hogy gyorsan dolgozzék. Igyekezett is a derékembe, körbeugrált a Jákobot, nyakán áll, arcán táncoltatta a nyírógépét. Amikor finomítani kezdte művét, hirtelen fennakadtak Jákob szemei. Utána kaptak, hogy le ne forduljon a székről, lábra állítani, a hóna alatt fogva ágyához tudni sem bírták Jákob elhízott testét. Amikor a szönnyegre fektették, vízintes állapotába visszanyerte eszméletét, csodálkozó kék szemeket vetett a körülöttesen rénykedőkre. Hol vagyok meg? Meghaltad már? Rá kell felcsattan. Haltál a szerencsiát. Szimulált még mindig. Rá kell fián, akkor Jorgas fiával a karjánál és a lábánál fogva húzták vissza a lányba, ahol évek óta feküdt, és ahol szervezete annyira megszokta a vízszintes helyzetet, hogy lábra másra sem állhatott. József mentőt hívott. A telefonkról végén unott hangkétek közik. Mi a baj a betegnek? József kétségesen választott. Rosszul egy eszméletét vesztette. A mentő közbevágott. Hány éves a beteg? József bediktált az a feladatait. 84 éves lett május 10-én. Jákob felordított. Május 1-én születtem a munkásosztály ünnepén. József tagadólag intett. Eltakart a telefont és suttogva magyarázta. A nullát is ki kell olvasni a születési bizonyítványáról. A mentős újra érdeklődött. Hány éves az öreg? 84, erősítette meg József. Felcsattant a mentő hangja. Hát akkor mit akar? Kire pazarjuk a benzinkoltánkat? József hangogott még valamit, de a kapcsolat megszakadt. Újra felhívta a mentőt, és mindennek elmondta a tisztviselő, aki engedékenyen közölte, hogy felírta az esetet a várakozók listáját. Nagyon hosszú lehetett ez a lista, mert sem aznap, sem másnap, sem azon a héten, és azóta sem jött a mentő Jákobért. A történtek után Rákel Isten szávába hagyta amúgy teljesen egészséges férjét. Az, hogy nem a jóságosra bízta, a szemszédők is későn tudták meg. Jákob fokozatosan legyengülve, éhen szomjan pusztult 84 éves korában. Az ostoba Ráke pedig még nehezebben érte életét a maga meg nem érdemelt, és értékében az inflációban nyilván gyorsan zsugorodó kicsinke nyugdíjából. És eltemették Jákobot a kor szokásai szerint, régi városlakoknak kiáró főhelyen lévő családi sírba, amelyet nagy nehézségek árán visszaszerettek a városban tulakodók, mindent a saját országra alakító idegenektől. És a temetésen kínoskori barátja is szólt hangos szóval, kéretlenül is védelmébe vette, harcos társának nevezte, és a mennyországba ajánlotta barátját, akivel már régóta nem ütök sem harcban, sem a mennyekben. József pedig megkérde Rákelt és az ő fiának fiait. Miért oly komor a ti arcátok? És nem mondtak neki semmit, hanem lehorgatott hővel, lassúdan kimennének a temetőkertből, és elvegyülének az új évezred alakította gépkocsizajos urbánus tájforgatagába. Tegyünk még egy téglát a torony és a kor falába, mondta Szokrátesz fiának az író, aki olvasásra ellott a Saher pofájáról írott regények kéziratát. A zenélet rajzi ízletésű műben az író történetei azokról a pofonokról szólnak, amelyeket azért kellett elszenvednie, mert időnként, ki tudja milyen sugallatra, valamely nem kívánatos nemzeti kisebbséget sorolták. Mindig azokat, akik elütni lehetett, az éppen soros uralom idején. Orbán Bajor, Zsidó, Olá, Bunyevár és Tóth, aminek az okán a hatalom védő pajzsa mögül, akármikor, akárki belerúghatott. Valóban Erdély Szájsz családból származott, aki a nevét olyan természetessége magyarosította, mint tették annak idei Herceg Gáspár, Dávid Ferenc, Kós Károly, Szervász István, Balog Edgár, Karácsony Benő és nagyon sokan mások. Szokrátesz fia akkoriban olcsó könyvsorozatot indított, hogy a több évtizedes diktatúrával elnyomott nép hasznos olvasmányokkal pótolhassa a lemaradását. A könyvek hátsó fedőlapján szerepelt a kiadó fogadalma. Minden magyar család olcsó kiskönyvtár. E kötet ára sosem haladhatja meg 4-5 tojás árát. Rohamosan hívott a pénz, a tojás ára is egekbe szökött, és még azon túl is naponta emelkedett. A tervezett kötetek füzetek is soványoztak, gyárát csak úgy lehetett volna állandosítani, ha valamely a népülelést valóságosan is támogató alap után segíti a kiadó. De egyik sem segítette. A történet akkor is éppen úgy ismétlődött, mint már számtalankor tette. Ez a történet is egyszerre kívül és belül esik a történelme. Kívül esik, mert azok, akik elkoptatottnak tartják a népszolgálat értelmiségieknek észszerűségből előtt kötelességét, elhesegették azt a 60-valahány esztendővel az előtti furcsán hasonló történetet, amely arról szólt, hogy erdélyi írójnak java a Vécsi kastély gazdájának szíves vendéglátásai alkalmával, úgy kívántak írói szolgálatot tenni a nagyhatalmak által sanyarú sorsra ítélt népnek, hogy miután rából öntöttek az olcsó hasznos könyvtár könyvsorozat elindítására, a 17. füzetnél erkölcsi támogatásukat hangsúlyozva cserben hagyták a maguk közül megbízott szerkesztőt és kiadott. S ebből a kibülesésből sem lett történelmi tanulság. Mutatja ezt a megszabott 4-5 teljes áráért ajánlott kiskönyvtár erkölcsileg támogatott, de anyagileg cserben hagyott összesen 22 kiadvány megért sorozat. Egyszer majd történelmen belőle kerül majd ez is, amikor kitombolta magát a pénzsóvár világ, amely nem a népnek kedve, hanem főként a magamutatóknak, azoknak, akik abban az elavult hitben élnek, hogy a történelem nagy, és főleg a magukat nagynak képzelt emberek sikereinek leltár. A szóban forgó szerkesztő elvégezte a munkáját az író lemondott szerző díjáról, de pofának története még így sem élhetett meg a nyomdai költségek hiánya miatt. Biztosan megint valaki másnak nézték az írót, másnak a szerkesztőt és a kiadót is. Megint összetévesztették valami nem kívánatos kisebbséghez tartozóval. A pofájára írt naivság felháborította a szolgálatos megváltók állatában nyüzsgő pénzhajszászokat. A kiskönyvtár kiadója beadta a kulcsot. A könyvek ára pedig pofátlanul magasra emelkedett. Szokrátesz megosztotta bölcsességét a fiával, és másokkal együtt megállapíthatták, hogy nem a jótékony eszmék vezéli a történésekben szereplőket, hanem a klik szellem, amelyben parányivel zsugorodik a fenne hangoztatott cél, a döntések nem a ki, a miért, hanem a ki, kivel alapján születnek. A magasztos torony falában megszámlálhatatlan az ilyen kivívott tégla. Szokrátesz fia szerkesztőként találkozott már a történelem ismétlődésének ijesztő példájával is. A kiszámíthatatlan sors kegyéből rokonságba került a nemes költővel, műfordítóval, a közelmúlt jeles irodalmi szerkesztőjével, aki 70. életében túl holmi díszelnökség birtokában üzen, de végleg magára maradt. Neje a kifürkeszhetetlen természet által is egy óvatlan pillanatban, amikor gyérülő vendégeik által is igen kedvelt rácsos porhanyos üteményével elkészült, és azt kiborította a legnagyobb és legpatinásabb lapítójára, hogy felszeletélés előtt ülni adja. Fáradalmi kipihenni elégedette végigült a konyhai diványra, és elszúnyított. Aztán bizonyára évek óta fogadódó feledékenységének betudhatóan végleg elaludt. A magára maradt költő segítségét telefonált, hogy a frissen sült süteményt valaki már felszeletelje, és asszony a földi maradékát utolsó útjára, annak rendje és módja szerint felkészítse. Aztán nem, mint addig, amikor időnként egy-egy fájdalmas sóhajtásra fenyegetődő távozást illetően, hanem halálos komolyan, maga is készült az elúlásra. Ez többek között azzal járt, hogy előkotolta a régi írásai, hogy egy fiatal munkatársára bízva, a tiszteletbeli elnökség alatt működőket kiadott művének teljes kiadására készítesse. A fiatal munkatárs haladékra a munkába fogott, és többek között az író drámáit is összegyűjtötte, egy kiadandó kötetbe szerkesztette. Az amúgy nem éppen a drámaírás élvonalába tartozó színjátékok között volt egy a trianoni országcsarkítás utáni erdélyi életből merített darab, amely többször sem látott a szerző, de ennek mondandója meggondolkodott a szerkesztő. A darabban játszódó történet arról szól, hogy az erdélyi megmaradás érdekében anyországi segítségével iskolaépítésbe kezdenek egy kicsike faluba. Pénz forrását nem volt szabad megnevezni, hiszen ezzel diplomáciai bonyodalma kezdődhettek volna az ország belügyei beavatkozás címén. Ezért aztán a nemzeti nyomor idején sem tétlenkedő okos emberek kitalálták, hogy a helyi magyar földesúr adományaként ütessék fel és könyvezjék el az iskolaépítés kiadásait. A könyveléssel kisebb bajok adódtak, mert hogy annak a címzetes nemes embernek is, akire az anyaországiak a pénzt bízták, ugyanúgy maga felé hajlott a kedel, mint a hírneves erdély kincses város Szent Háromság szobán, a több mint két évszázad óta türelemmel átsorgó és az emberi gyarlóságot is mutató kopott a szenteknek. Az is igaz, hogy állami pénzről lévén szó, a közvetítők nem finnyáskodtak, nemzet megtartó igyekezetükért, amit vitézkötése sorában dagadó kebele, a vér és rögvallisság hangoztatására büszkén vállaltak magukra, némi vámféleség fejében visszatartották az adomány felét. Ezt a helyi földes úr tudtával, beleegyezésével és elismervényével tehették, aminek egyenes következményeként az iskolaépítés költségére maradt pénzek az alapok lerakása után a címzetes és nemes úr kezén teljességgel elapadtak. Pedig milyen lelkesítő, milyen könnyeket is budjant olvatási ünnepet ért meg ez a kicsi magyar falu. Marék fényes pénzérmét is, még levágott lyukfejt is tettek az építendő iskola alapjaiba, amit annak rendje is módja szerint mézes pálinkával addig locsoltak az előjárók lelkesítő beszédei közben, míg az emberek dalra megfakadtak, és győzelmi mávolban fel nem voltak a földes úr által nagy lelkűen felajánlott birkagulyás rocsogtató hatalmas bogrács köré. Hajnalig tartott a dinondánó út a cigánybanda és a tázban kipurult arcokon, a sose halunk meg rózsáim égtek. Népi játékban felvonás végnek ez nem is rossz, mert a fergeteges táncot mindenkor tapsai utalmat a közönség. második felvonásban a fiatal tanító reménytelen terelme a földbirtokos egyetlen lánya iránt keltett némi tragikus hangulatot, de az igazi meglepetés a harmadik felvonásban következett be, amikor a munkásosztály környéken bujkáló hű román fia, ki nem csak kiváló géplakató, de az építkezésben is járt a szervező tehetség és jó ember, a falu szegényei segítségével mégiscsak tető alá segíti a hőhajtott épületet. Az így megvalósult munkásparaszt szövetség gondolata a háború utáni vörösbortói brosúrákból egy az egyben került követendő példaként a darabba, de valamiért mégse tetszett a politikai biztosoknak, közlésére a sajtóban, bemutatására valahogy kínálva sosem került sor. Későbbi betoldásként a harmadik felvonásban a román géplakatosról azt is megtudta a szerkesztő, hogy illegális pártak, viszontzásra talált szerelme a falu legszebben istene magyar lányával, pedig olyan habatortán, amit olvasás közben a hűledező fulladozás környékezte. Kinek jó ez? Kérdezte a szerzőt a kötet megbeszélésekor, és megpróbálta rávenni, hogy a darab első változat eredeti szövegével kerüljön a kötetbe. A szerző az ágyából is magából kikerve tiltakozott, feltehetően azért, mert a darab eredetét már a szocializmus első évben mélyen elásta magában, és semmi pénzért nem volt hajlandó visszaemlékezni rá, másrészt pedig korára és írói tekintélyre nézve nem engedette meg magának, sem másnak, hogy írásain valamit is változtasson, illetve hogy változtassanak. A szerkesztő hiába érvelt azzal, hogy ez a színjáték rendkívül előszerű, hiszen két ember öltött távlatából olyan történeteket ajánl figyelmükbe, amely gyakori ismétlezését ma is szenvedjük, tanulságaiból holnap is nyerhetünk. Mert éppen olyan időket élünk, amikor a rablók tolvajt kiáltanak, ha felelősségre vonásukat megpróbálják, hiszen a felelősséget firtatók is éppen olyan sárosak, irigységből piszkálódnak, mert nehezményezik, hogy az anyaország feneketlen konvérjából egyesek még náluk is pofátlanabból nagyobbat merítettek. Mit jelent az, hogy egyesek zavarosban halásznak? Azt hihetné az ember, hogy semmit sem fognak, pedig számos régi és egészen új történet arról szól, hogy zavaros időkben történnek az igazán nagy zsákmányolások. Ilyenkor vagyonok tűnnek el, vagy gazdát cserélnek, a beavatatlan világ kényben jogokat állna történtekhez, amiket az érdekeltek a haladás jeleiként népszerűsítenek. Akármilyen magasságban is emelkedünk az évek tornyában, és messze látom, vagy nagyítan át figyeljük a világot, a hirtelen meggazdagodottakat megcsodálhatjuk, de vagyonukat csak a legritkább esetben lehet számon kérni, mert az igazi hatalom mindig is a pénz. A dicsőség diadalívei is csupa jól befektetett kötvénytéglákból épülnek, féltéglákat csak a naív kis emberek döngetik hibába valóan mellüket, és ha többen is vannak a kelleténél, kivagyiskodásukat elnyeli a nagyobb tiszteletet és félelmetek parancsoló pöfetkedő csendje. Mindet kibeszélni lehetetlen. A író, akár a nagy vévé, örökké a hallgatás és a szó határzónáján tartózkodik, a senki földjén, s csak betör a nyelve a tér-idő anyag rövidíthetőségébe, azzal, amit át tud menteni a nyelven innen tartalmakból. Arra szól akár a csiga. A múlt és jelen tünedezik. Megtöltöttem, kiürítettem őket. Szeretnénk bizonyára többet is, de mint minden, ez is végtelen. De jó, mert további útra kényszerítő, hogy a legközelebbi jövő redőit tanulságainkkal megtölthessük.